Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, valóban a te lelkedre van szükségünk, hogy megérthessük az igét, és hogy helyesen hasogassuk az igazság beszédét. Kérünk azért, ahogy énekeltük is ebben a szép énekben, küldd el most szent lelkedet. Hiszen tudjuk, a Szentírásból tanítottál bennünket, hogy a szél fúj onnan, ahová akar. Így a te lelked bármikor tud munkálkodni emberek szívében, életében, és neked elég egy szó, egy mondat, és szíven tud találni mindannyiunkat. Urunk, kérünk azért, hogy lelked által tedd világossá az ige üzenetét, beszédét, hogy másképpen menjünk el erről a mai alkalomról, mint ahogy jöttünk. Ámen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk az Apostolok cselekedetének könyvében, a második fejezetben, a 36. verstől a 41. versig a következőképpen. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Az imént Péter apostol pünkösdi prédikációjából olvashattam fel egy részletet. Érdemes ismétlésképpen feleleveníteni időrendben történteket, egy kicsit az egyházi esztendőre is tekintve, nagypénteket követően mi is történt. Nagypénteken arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztust az akkori kor egyik legkegyetlenebb római kivégző módszerével, a keresztre feszítéssel ölték meg. Jézus tudta, hogy mi vár reá, és ezt a tanítványaival is megosztotta. Több alkalommal, összesen 3-szor beszélt arról, hogy őt meg fogják ölni. Máté evangéliumában például így olvashatunk róla, Máté 16-ban olvashatjuk: ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. A nagypénteki keresztre feszítés után Arimátia József Nikodémussal együtt egy sírba helyezték el Jézus testét. A harmadik napon Jézust az Atya feltámasztotta a halálból, ahogy mondtuk is az apostoli hitvallásban, legyőzte a halált, nem maradt a sírban, és megjelent a tanítványainak, erről pedig Pál apostol tudósít, hadd idézem a korintusi levelet, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek megjelent nekem is, mondja Pál apostol, vagy írja Pál apostol. És Jézus feltámadását követően 40 napig volt még itt ezen a földön, bizonyságot tett a halál feletti győzelméről, és mennybe menetele előtt megígérte a pártfogót, megígérte a vigasztalót, a Szent Lelket. Róla pedig a János evangéliumában így beszélt Jézus, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. És feltámadását követően 40 nappal felemeltetett a mennybe, elment az Atyához, és rá 10 napra a megígért pártfogót elküldte, a Szent Lelket ebbe a világba. Feltámadást követően 50. napon történt ez az esemény, ezért is nevezzük az ünnepet Pentekoszténak, itt van görögül, Pentekoszté, mert a Pentekoszté azok, akik esetleg jártasak a zene világában, azok ismerik a Penta, ugye a Pentagon vagy Penta Tajhosz. A zene világában ismerős ez a szó, ugye az 5. fok, a Pentekoszté pedig az 50. jelenti, tehát feltámadást követő 50. napon történt a pünkösd ünnepe. Közel 2000 évvel ezelőtt egy ilyen vasárnapon hangzott el, legalábbis a hagyomány szerint, Péter pünkösdi prédikációja. Hatalmas tömeg gyűlt össze, több ezer ember hallgatta Pétert Jeruzsálemben, szavaiból erő áradt, Isten lelke megtöltötte a szavakat, mondatokat tartalommal, erőt sugárzott a beszéde, és a hallgatóságot szíven találta. Ma, amikor készültem hajnalban, nekem is az volt nagyon a szívemen, hogy de jó lenne, ha mindaz, amit elhangzik, a szíven találna bennünket. Hogyha magunkénak éreznénk egy-egy szót, egy-egy mondatot, és ahogy az imádságban is mondtam, Istennek elég egy-egy szó, elég egy-egy mondat, hogy szíven találjon bennünket. Ahogy itt a hallgatóságot is, ahogy olvastuk itt, amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket. És nem tudom, hogy ti voltatok már-e így, drága testvérek, hogy valaki valamit mondott, és a szíven talált téged. Hogy egy életre meghatározóvá vált számodra az az illetőnek az a mondata. És azért imádkozom, és azért imádkozunk, hogy valóban szíven találjon bennünket a hirdetett ige. Ahogy mondtam is, hogy másképpen menjünk el erről a mai alkalomról, mint ahogy jöttünk. Hogy valahogy felhevítse a szívünket az ige hirdetés, az ige, amit hallunk, amit Isten elkészített számunkra. És így hallgatta ez a hatalmas, több ezres tömeg Pétert Jeruzsálemben. És ebben a prédikációban szembesítette a hallgatóságot, hogy mi emberek feszítettük keresztre Jézus Krisztust a bűneinkkel. A mi bűneink szegezték őt oda, de halálával engesztelő áldozat lett, és bűnbocsánatot szerzett a kereszten minden embernek. Nem véletlenül kezdte így az ige hirdetését, és mondta, ti feszítettétek keresztre. Igen, drága testvérek, váljon ez egészen személyessé mindannyiunk számára ez a mondat, hogy én, hogy te, hogy mi feszítettük keresztre Jézust, hogy a mi bűneink miatt halt kereszten. Igen, drága testvérek, így válhat egészen személyessé, amikor rádöbbenek arra, hogy én voltam az okozója annak, hogy Jézus az én bűneimet vitte a keresztfára. És minden ember számára fel van kínálva, de bocsánatot csak azok kapnak, akik kérik. És ezt is fontos hangsúlyozni, hogy azok, akik nem kérik az Úr Jézus bocsánatát, azok nem fognak kapni bocsánatot. Csak akkor válik igazán személyessé az Úr Jézus bocsánata, az Úr Jézusnak a kegyelme, hogyha valaki kéri az ő bocsánatát. Ezt értették meg a hallgatók, és ezért teszik fel a kérdést, hadd idézem itt a 37. verset, amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Az ige hirdetést hallgató emberek szívét eltalálta mindaz, amiről Péter prédikált. Az a Péter, aki eddig a félelem, a bizonytalanság, a kétségek miatt bezárkózott a többi tanítvánnyal együtt, egy házba, most pedig nagy nyíltsággal szól a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról. Hallgatott az ott álló tömeg egy igehirdetést, ami az Úr Jézus Krisztus kereszthaláláról és feltámadásáról szólt, és miközben ezt hallgatták, arra a felismerésre jutottak, hogy a bűn nélküli Isten fiának miattunk kellett meghalnia. Jézus Krisztus a kereszten nem a saját bűnei büntetését szenvedte el, mert neki nem voltak bűnei, hanem az ő bűneik büntetését, akik hallgatták, és akik ma is hallják az ő beszédét. Ahogy olvashatjuk a János evangéliumában, ő hordozta el, a bárány hordozta el a világ bűnét. És tudjátok, felragyogott az az örömhír, hogy mivel Jézuson már az Atya végrehajtotta ezt az ítéletet, rajtuk már nem fogja még egyszer végrehajtani. Tudjátok, milyen nagy örömhír ez, hogy az Atya az ő fián Jézus Krisztuson hajtotta végre a bűn büntetését, az ítéletet, és mivel rajta végrehajtotta, ezért rajtunk már nem fogja, akik elfogadták őt. A nép szívét pedig felhevítette mindaz, amit itt hallottak. Megszólítva érezték magukat, Jézus értük történt halála és feltámadása egészen személyessé vált számukra. És ezért tették fel a kérdést, hogy mit tegyünk, atyám fiai férfiak. Föltették ezt a kérdést, mert vágytak arra, hogy legyen valami változás az életükben. És abban bízom, drága testvérek, hogy ezzel a kérdéssel mi is haza tudunk térni, hogy mit tegyek, hogy megváltozzon az életem. És ez a kérdés már azt mutatta, hogy nem egyszerűen hallgatóság akar lenni a tömeg, nem egyszerűen kívülről akarja hallgatni és szemlélni a Jézussal kapcsolatos eseményeket, hanem magukénak érezték minden egyes mondatát az ige hirdetésnek. És rádöbbentek arra, hogy nem vonhatják ki magukat a történések alól, hanem őket is terheli a felelősség a bűnöknek a következménye. Péter erre a kérdésre ad megoldást, és nem hagyja a hallgatóságot ebben a tehertételben, mert van ebből szabadulás. Minden bűnre, mindaddig, amíg a lehetőség fel van kínálva, van bocsánat. Ezért adja ezt a választ Péter az ige hirdetésében, a 38. versben, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A Szentléleknek a munkája az, hogy meggyőzi megkeményedett, ellenálló szívünket arról, hogy Jézus Krisztusra van szükségünk. Ő győz meg bennünket arról, hogy vele mindent megkapunk, nélküle pedig mindent elveszítünk. És ezt hagy húzzam alá, hogy Jézussal mindent megkaphatunk. de nélküle mindent elveszíthetünk. A Szentlélek munkája, hogy végre fájni kezd az embernek az, ami bűn. Ezért mondja Jézus a János evangéliumában, hadd idézem itt a 16. fejezetet, és amikor eljön a Szentlélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Leleplezi a bűnt. A Szentlélek egyik nagyon világos, egyértelmű munkája, hogy leleplezi a bűnt. Ami addig természetes volt, az elkezd fájni. Amivel addig esetleg dicsekedett az ember, azt elkezdi szégyelni. Egy egész életre a szívembe vésődött az, amikor Jézus Krisztus engem is megtérésre hívott. Egy ifjúsági táborban voltam, Tóalmáson, és emlékszem, hogy azok a bűnök, amelyekkel addig dicsekedtem, most ezeket nem szeretném kitárni, mert nem itt van a helyennek, de amivel addig korábban dicsekedtem az osztálytársaim előtt, a barátaim előtt, azt elkezdtem szégyelni. És ezeket a szégyelni való dolgokat elmondhattam az Úr Jézusnak, és azt mondtam, hogy Uram, én szeretnék minden paráznaságtól, minden olyan gondolattól, ami távol visz te tőled, minden olyan tiszteletlenségtől, becstelenségtől, amit elkövettem az életemben, szeretném ezeket megvallani előtted, és szeretném letenni. És amivel addig dicsekedtem, azt elkezdhettem szégyelni. Mert tudjátok, amikor az Isten egy tükröt állít elénk az igében, akkor szembesülünk azzal, hogy milyenek vagyunk valójában, hogy kik vagyunk. És amikor meglátjuk a bűnt bűnnek, a szégyelnivalót szégyelnivalónak, látjuk ma a világban, mi megy, szerintem nem is kell nagyon ecsetelni, hogy mi mindennel dicsekszenek az emberek. Lelki gondozói beszélgetésekben annyi minden előjön, és az ember csak pirul, szégyenkezik, hogy te jó ég, mennyi mindent megengedett magának ez az ember. És tényleg az ember csak sajnálni tudja, mert hát addig, ameddig nincsen látása, bűnlátása, addig nem fogja a bűnt bűnnek látni. De el lehet jutni odáig, hogy a bűnt lehet szégyelni, lehet megvallani. Ahogy olvashatjuk az Ószövetségben, az Úr ezt mondja az ő népéről, hogy pirulnotok kéne, és már nem pirultok a bűneitek miatt. Igen, drága testvérek, a Szentlélek munkája az, hogy bűnnek látja az ember a saját bűnét, és fájni kezd. És ezzel egy időben pedig felragyog számára a kegyelem is, hogy Isten minden bűre teljes bocsánatot ad. Minden bűre. Gondoljatok bele, drága testvérek, néhány nappal ezelőtt valakivel beszélgettem, és azt mondta, a testvérem olyan dolgot tett ellenem, amit soha az életben nem fogok neki megbocsátani. Nem is beszélnek évek óta. És azt mondta, hogy soha nem fogok megbocsátani neki. És gondoltok bele, valaki leirigyel életet. Hogy ott van az egyetlen testvér, és nem beszél vele. Hogy nem tudják megbeszélni. Hogy nem tudnak bocsánatot kérni egymástól, nem tudnak egymásnak megbocsátani, és leélik így az életüket. És lehet, hogy vannak ki közöttünk ilyenek is, akik nem nyitják rá az ajtót a szüleikre, vagy a testvérükre, testvéreikre. És lehet, hogy a missziunkban is az, hogy nem tudok neki megbocsátani. És milyen jó, hogy Isten nem ember. Isten azt mondja, hogy minden bűnre van bocsánat. Hogy nincsen olyan bűn, amivel nem ehetnék hozzá. Nincsen olyan mélység, amiből ne tekinthetnék reá. Isten minden bűre teljes bocsánatot ad. És akiben ez a leleplezés megtörtént, akinek a szívében ez a bűnbánat és a bocsánatba vetett bizalom, hit, a Jézusba vetett bizalom és a hit ott van, az megnyitotta a szívét Jézus előtt. És annak az életébe belép a feltámadott Krisztus, és aki Jézust kapta, az ő szent lelkét is kapja. Péter, amikor azt mondja, térjetek meg, akkor bűnbánatra hívja az embereket. Térjetek meg, azaz tartsatok bűnbánatot, bánjátok meg bűneiteket, mert van a bűnből szabadulás. Tudjátok, hányan hordozzák a bűnnek a sebeit és terheit? Hányakat sebez meg a bűn? Hol az én bűnöm sebez meg másokat, hol másoknak a bűne sebez meg engem? És ahogy a római levélben olvashatjuk, hogy vajúdik ez a világ, és tényleg így van, drága testvérek, vajúdik ez a világ. 5 gyermeknek lehetek az édesapja, és a napokban született meg az 5. gyermekünk, és feleségem mind a 4 gyermekünket nagyon-nagyon könnyen szülte. Mondhatni azt, hogy nagyon-nagyon rövid vajudási idő volt, és nagyon gyorsan megszületett mind a 4 gyermekünk. Az 5. az nagyon megkeserítette a feleségem életét, 14 órán keresztül vajudott, és ott voltam vele mindvégig, 3-szor mentünk be a kórházba, 2-szer ebből hazaküldtek, mondták, hogy még vajudjon otthon. Rettenetes dolog. Én, aki nem éreztem semmilyen fájdalmat, én, aki csak tehetetlenül ott voltam mellette, fogtam a kezét, én, aki csak próbáltam átérezni azt, amit a feleségem érez, de az a 14 órás vajudás, amit láttam, az könyvfacsaró volt. És valahogy ehhez tudnám hasonlítani, illetve nem is én hasonlítom ehhez, hanem maga Pál apostol, amikor azt mondja, hogy vajudik ez a világ. És tudjátok, tényleg így van, hogy a bűn annyi sebet ejt, hogy vajudik ez az egész világ, hogy vajudnak emberek, vajudnak házasságok, kapcsolatok, és lehetne sorolni. Vajudik ez a világ. És milyen jó lenne, hogyha az emberek rádöbbennének arra, hogy nem kell a bűn terheit hordozni, hanem van a bűnből szabadulás. És az, aki valóban a bűneit leteszi Jézus keresztjének tövébe, az megszabadul a bűn terheitől, az kegyelmet kap, és részesül a bűnbocsánatban. Ez egy olyan megmagyarázhatatlan dolog. Én valahogy csak körül tudom írni nektek, de hogyha ezt nem tapasztaljátok meg, ha ezt nem élitek át, akkor tudjátok, ez olyan, mint amikor egy vak embernek beszéltek arról, hogy milyen gyönyörű szép a teremtett világ, milyen színes. Ha nem látja, nem fogja tudni soha elképzelni igazán. És így van ez, drága testvérek, körül lehet írni a bűnbocsánatot, körül lehet írni azt, hogy van a bűnből szabadulás, körül lehet írni azokkal a szavakkal, minthogyha egy hatalmas szikla esne le a szívemről. Ezeket valahogy el lehet mondani, szavakba lehet önteni. De amikor valaki ezt átéli, annál nagyobb öröm és annál nagyobb csoda nincs ezen a világon. Amikor valaki kegyelmet kap. Amikor valakire rátalál a kegyelem. Nem kell a félelemnek, a kétségnek a terhek alatt roskadozni. A lelkiismeret fogságába vergődni, mert Krisztusban a szabadító jött el. Ezért is hívjuk Jézus Krisztus szabadítónak. Mert ő szabadít meg minden bűntől, minden megkötözöttségtől. Ahogy a zsidókhoz írott levélben, és ezt hadd idézzem, mert olyan szépen megfogalmazta ezt az író, azt mondja, hogy Jézus halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. A szabadítónak ez a munkája. És nincsen olyan, tudjátok, nincsen olyan elrontott élet, amit ő helyre ne tudna hozni. És nincsen olyan rendezetlen élet, amiben ő ne tudna rendet tenni. És nincsen olyan mélység, amiből ő fel ne tudna emelni. És nincsen olyan bűn, amit ő meg ne tudna bocsátani, és nincsen olyan békétlenség, amiből ő ne tudna békességet teremteni. És talán lehet, hogy magunkra ismerünk ezekben a mondatokban. Lehet, hogy talán mi is úgy ülünk itt, hogy van egy elrontott élet mögöttünk, vagy rendezetlen az életünk, vagy mélységben vagyunk, vagy olyan bűnök terhelnek, amiből nem látjuk a kiutat, vagy olyan békétlenség van a házunk falain belül, hogy az már kibírhatatlan. Ha ezt érzi valaki, akkor jó helyen van. Mert Jézus a szabadító, és neki van hatalma elrontott élet helyrehozni, rendezetlen életbe rendet rakni, mélységből felemelni, bűnöket megbocsátani, és békétlenségből békességet teremteni. A Szentlélek munkája, hogy az ember, ahogy Péter fogalmaz, isteni természet részeseivé legyetek. Ezt írja Péter a második levelében. Azaz, megváltozik az embernek az élete, megváltozik az embernek a gondolkodása, megváltozik az embernek a beszéde, amikor behívja életébe Jézus Krisztust. Uralomváltás lesz a szívében. Az élete trónjára Jézus Krisztus ül. Egy ilyen trónfosztás vagy trónváltás történik, amikor valaki behívja Jézust az életébe. Az énem lelép a trónról, az ego, ahogy szokták mondani ma, az én lelép a trónról, és odaengedi Jézust a trónra. Vajon, drága testvérem, volt-e már ilyen a te életedben? Vagy még mindig te ülsz azon a trónon? Még mindig magad körül forogsz? És azt gondolod, hogy ez minden rendben van, hogy jó van ez így? Hadd mondjam el, drága testvérek, hogy lehet másképp is. Amikor valaki behívja az életébe Jézust, amikor az őt illető helyre odaülhet életem trónjára, akkor megváltozhat minden. Megváltozhat az embernek az élete, és ahogy itt az igében is mondja Péter, vagy ígéri Péter, hogy a te isteni természet részeseivé lehetünk. Miért? Azért, mert amikor Jézus Krisztus elfoglalja ezt a trónt, akkor a Szentlélek megváltoztatja az életünket. És hangsúlyozni kell a sorrendet, amit ebben a történetben felfedezhetünk. A sorrend, ugye Péter hirdette az igét, azaz hallgatták az igét. Aztán a második, a kérdés, hogy mit tegyünk. Tartsatok bűnbánatot, hangzott a felhívás, azaz bűnbánatot tartottak. A harmadik lépés, hogy bizonyosságát kapták annak, hogy van bocsánatuk Krisztusban. És a negyedik pedig, hogy kapták a Szent Lelket. Ebben a történetben ez a sorrendiség nagyon fontos. És drága testvérem, jól tetted, hogy eljöttél. Bárcsak itt üdvözülhetnénk itt mindenkit. Olyan jó lenne, hogyha hétről hétre találkozhatnánk, olyan jó lenne, hogyha hétről hétre ige hallgatók lehetnénk. Mert tudjátok, a római levélben azt olvashatjuk, hogy a hit hallásból van. Hogyha kétségek vannak a te szívedben, hogyha hitetlenkedsz, nem probléma, mindenki így jön a világra. Valaki lehet, hogy leél egy egész életet így. De a hit az hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Tehát, hogyha valaki hallja az Isten igéjét, az egy jó jel. Csak el ne menjetek erről a mai alkalomról úgy, ahogy jöttetek. Egy viccet hadd mondjak el, nem megbántva a katolikus testvéreinket, lehet, hogy vannak is közöttünk katolikus testvérek, de mentségemre legyen szólva, hogy tőlük hallottam egyszer ezt a viccet, csak azért, hogy felrázzam a testvéreket, nehogy itt elaludjunk, már nem sok van hátra. Csak hogy menjünk el, vagy hogy ne menjünk el erről az istentiszteletről, katolikus kedves barátom mesélte, teszi föl nekem a kérdés, hogy megy el a katolikus a vasanapi miséről, mintha mi se történt volna. Ugye, drága testvérek, el lehet menni így is, mintha mi se történt volna. De ha valaki szeretne változást az életébe, akkor hallgassa az igét. És az ige formálja az ember szívét. Ezért tehát, ami fontos, hallgatták az igét. Ott volt a hallgatóság, a tömeg. Aztán föltették azt a kérdést, mert aktivizálódott a szívük, mit tegyünk? Akkor mi a megoldás? Mert lehet, hogy vannak közöttünk is olyanok, akik a megoldást keresik. Mi a megoldás? És az első és legfontosabb az, hogy tartsatok bűnbánatot. Most, amikor majd a megterített asztalhoz hívjuk a drága gyülekezetet, akkor vegyük ezt nagyon komolyan. Amikor föltesszük azokat a kérdéseket, úrvacsorai kérdéseket, azokat gondoljuk végig. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? És ne csak színből mondjuk a választ, hogy megbocsátottam, hanem gondoljuk végig, hogy van-e olyan valaki, aki lehet, hogy megbántott, de még mindig hordozom annak a sebeit, és még mindig nem tudok megbocsátani. Így gondoljunk majd erre az öt kérdésre is. Amikor az a kérdés, hogy mit tegyünk, akkor vegyük nagyon komolyan azt, hogy minden rossznak a gyökere a bűn. Hogy ez az, ami megrontja az egész életünket. És nem csak a miénket, hanem a másokét is. Ezért mondja Péter, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, legyen változás a ti életetekben. És aztán kapták azt a bizonyosságot, hogy van bocsánat a bűneikre, hogy nincsen olyan bűn, amit Isten ne bocsátana meg Jézus Krisztusban. Az egy nagyon-nagyon nagy tévhiedelem, amikor azt mondja valaki, hogy csak a hívőknek bocsátatik meg, ez hazugság. Akkor nekem se bocsátott volna meg az Úr, mert én se hívőnek születtem. Hát örülök annak, bár itt van édesanyám, de édesanyámunk kívül nincsen olyan, aki ismerni az előéletemet. Sok olyan dolog van, amivel megkeserítettem nem csak a szüleim vagy az édesanyám életét, hanem sok embernek az életét is. És van bizonyosságom arra, hogy minden bűnre van bocsánat. És a negyedik pedig az, hogy kapták a Szent Lelket. Azaz, aki behívja az életébe Jézust, kapja a Szent Lelket is. És ugye ez mennyire valóságos, hadd meséljek el nektek egy történetet, egy megtörtént esemény. Sandhu Sundar Singh, aki 1889-ben született és 1929-ben halt meg, ez egy indiai származású, eredetileg szikh vallású ember. Egy alkalommal egy épület nyitott ablaka alatt ment el, ahol egy misszionárius éppen az evangéliumot hirdette. És ez a hindu vallású ember ott megállt az ablak alatt, és hallgatta ezt a misszionáriust, és az Isten igét hallva hitre jutott, új szívet és új életet nyert Jézus Krisztusban. Aztán elment az apjához, és bizonságot tett neki, és elmondta, hogy szeretne megkeresztelkedni, és szeretne egy keresztény gyülekezethez csatlakozni. Aztán az apja azt mondta neki, hogy a hinduknál azért nagyon kemények a törvények, az apja azt mondta neki, hogy ne tedd, mert ha megteszed, ki kell, hogy tagadjalak a családból, és meg kell ölnöm téged. A fia azonban megtette, mert szerette volna Jézus Krisztusnak szentelni az egész életét. Aztán apja egy nap meghívta vacsorázni magához, és mérget tett az ételébe. És a vacsora után, miután Sundar Singh hazafelé tartott, rosszul lett, és az útszéli árokba zuhant, és napokon keresztül ott feküdt az árokban. De Isten megőrizte ezt az embert, és nem halt meg. És többet nem ment haza, és ezután az eset után írta azt a csodálatos éneket, amelyet olyan sokan ismernek, és szoktuk énekelni még ebben a gyülekezetben is. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Gyönyörű szép ennek az éneknek a szövege, és ennek a fiatalembernek Jézus Krisztus új szívet, új életet adott, és megváltoztatta az egész életét. Aztán beutazta Indiát, környékét, Ceylontól Nepálig, Burmáig, rengeteg helyen volt, szolgált ez az ember, és bizonságot tett arról, hogy Jézus Krisztus valóban él. És mindaz, amiről akkor 2000 évvel ezelőtt prédikált Péter, ma is valóságos. Hiszen látjuk, a 19. században is valaki megismerhette Jézust. És a 20. 21. században, ma, 2022-ben is emberek átadhatják Jézusnak az életüket. Megváltozhat az életük. Pünkösd ünnepe éppen arról szól, arról tesz bizonságot, hogy a Szentlélek ma is munkálkodik, hogy ma is megváltozhat embereknek az élete, és ma is valóságos az, amiről beszéltem, hogy elrontott életeket ő helyre tud hozni, hogy rendezetlen életekbe ő rendet tud tenni, hogy mélységekből ő fel tud emelni, minden bűnt ő kész megbocsátani, és békétlenségből ő békességet tud teremteni. De jó lenne, ha szíven találna bennünket is ma, pünkösd ünnepén az ige, hogyha felhevítené a mi szívünket, cselekvésre indítana az ő lelke, hogy az a fontos kérdés, hogy mit tegyünk, elhangozna a szívünk mélyén, és lenne következő lépésként, hogy őszintén bűnbánatot tartva megváltozna az életünk. Ahogy akkor több ezer ember segítségül hívta az Úr nevét, és üdvözültek, és azóta is emberek milliói hívják be életükbe Jézust, és a Szentlélek hitet, bizalmat ébreszt emberek szívébe Jézus iránt, adj ezt az Úr ma is, ebbe a drága gyülekezetbe, ünneplő közösségbe. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó, hogy Te ismersz bennünket. Te tudod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Adj a kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Amen.